Sziasztok, én Schulz Nóra vagyok, és ez itt a Belépési Küszöb. Ebben az adásban egy új formátumot fogunk kipróbálni, azokról a tartalmakról fogunk beszélgetni, amik a 26-os választásig tartó úton valamilyen szempontból kiemelkedőek, izgalmasak, a figyelmünket bírták legalábbis, úgyhogy ez lesz az itt kell lenned, hogy elhidd három olyan tartalom, ami fontos a választásokig tartó úton. És hogyha kíváncsi vagy ezekre az adásokra, akkor mindenképpen tarts velünk, és a leírásban található elérhetőségeken keresztül támogasd a Partizán munkáját, ezen keresztül tud a Belépési Küszöb is működni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogyha ezen keresztül hozzájárultok a munkámhoz, illetve hogyha bekövettek a Belépési Küszöb Instagramján, Facebook oldalán, illetve Schulz Nóra néven megtaláltok a TikTokon is.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Én nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világmérő bukására én sem látok rövid távon kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
És akkor ebben az adásban a vendégem Iccés Amrus, a Partizán szerkesztője. Szia Amrus!
Szia Nóra!
Kérlek, mesélj erről egy kicsit, hogy miért találtuk ki azt, hogy audiovizuális, vagy alapvetően tartalmakról, kontentről beszélgessünk, nagyon meta, egy podcastban, egy kontentben beszélgetünk más kontentekről, de mégis mi az, ami a politikában, a médiában, egyáltalán a közösségi életünkben változott, és emiatt egyszerűen fontos az, hogy ezekről is beszéljünk.
Igen, köszönöm a kérdést, és köszöntöm a hallgatókat egyúttal. Ja, hát szerintem, ha egy ilyen, hogy mi változott, sok minden változott nyilvánvalóan, de egy ilyen nagyon erős pillanat volt számomra az amerikai elnökválasztás, ahol ugye azt lehetett tudni, hogy Donald Trump gyakorlatilag nem üzemeltette field operation, tehát ilyen kopogtató kampányokat, nem voltak helyi önkéntes irodái csatatérállamokban, a maszkék megvásároltak valamilyen embereket, de hogy alapvetően az a klasszikus értelemben vett ilyen kampánygépezet offline módban nem működött, és mégis ugye nyert Donald Trump, és akkor ez számomra egy nagyon erős ilyen érzést keltett azzal kapcsolatban, hogy valahol a Trump első győzelménél lett ez egy ilyen hub, nyilvánvalóan megkésve kicsit jött a felismerés, hogy Trump a Twitteren nyert, és a többi, és a többi, és hogy ez valahol beért ez a dolog, hogyha most pedig azt lehet mondani, hogy az egész megkérdőjeleződik, hogy egyébként a politikai eszköztár, amire nagyon professzionálisként tekintünk, az mennyiben egy releváns tényező egyáltalán a mai politikában. És ez nyilván egy folyamat, és nem egy ilyen kitüntetett pillanat, de pont egy ilyen kitüntetett pillanatban lehet szerintem jól megfogni egy ilyen változást. És akkor van egy új világ, amit nem értünk teljesen. Fogalmunk sincs igazából, hogy mennyiben van mondjuk Magyarországon az, mint Amerikában. Azt se tudjuk, hogy most Amerikában is ez mennyire volt egy egyszeri dolog, mennyire egy állandósult, de még vannak hasonló jelenségek. És akkor emiatt gondoltuk azt, hogy akkor beszéljünk arról, hogy az internet egy csatatér valójában. És nagyon megváltozott az, hogy mik az elsődleges platformjai a politikai kommunikációnak, ezt valószínűleg tudják a Belépési Küszöb hallgatói, de hogy ez valószínűleg most egy olyan átalakulásban is van, ami miatt érdekes így prime time követni, és elemezni azt, hogy mi történik ezekkel a tartalmakkal.
Így van, tehát hogy most arról fogunk beszélgetni, hogy januárban mi volt szerintünk az a három olyan tartalom, ami a figyelemgazdaságban, tehát minden választónak a figyelméért vívott harcban kiemelkedő volt, valami, amiről azt gondoljuk, hogy egyszerűen csak amiatt, mert sok emberhez eljutott, vagy bizonyos benyomást tett rájuk, vagy figyeltek rá, vagy érzelmeket váltott ki belőlük, ezért bizonyos szempontból kiemelkednek abból a kampányidőszakból, amiben ezermillió dolog történik, és azt gondolom, hogy nyilván Magyarországon például egy nagyon erős terepmunka kultúra van valójában, nagyon sok más európai országhoz képest is. Most pont erről volt benyomásom az elmúlt hetekben, hogy mondjuk tudom, Dániában, vagy akár szomszédos államokban is nem annyira szokás kopogtatni, mint Magyarországon. Wow. Ez nagyon érdekes szerintem. Minden esetre az biztos, hogy Magyarországon is látjuk azt, hogy akár a kormánypárt, nagyon sok eszközt megmozgat, intézményeket épít föl a figyelemgazdaságba való tartalomgyártásra, és látjuk azt is, hogy a legfőbb kihívó, Magyar Péter, alapvetően egy teljesen új hozzáállást mutat, szerintem az eddig ellenzéki próbálkozásokhoz képest, egyszerűen nagyon sokat van jelen, mind online, mind offline, amiből aztán visszagyárt nyilván online tartalmat is. Úgyhogy én már meggyőződtem, hogy a 26-os választásokig ez egy fontos csatatér lesz, abszolút a figyelmünkért vívott harc, és amellett, hogy mennyi pénze van valakinek, ugye erről szoktak beszélni mostanában politikai elemzők, pont itt az adás előtt mondtuk mi is, hogy az Ezra Klein-nak volt egy nagyon jó podcastja ezzel kapcsolatban, azt is belinkeljük majd. Tehát, hogy a pénz mellett az, hogy mennyire tudunk figyelmet magunkra, szempárokat magunkra szegezni, az egy elképesztő erőforrás, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az képes erre, aki többet költ, vagy hogy ez nem feltétlenül egy pénzkérdés.
Igen, ez az adás, amit emlegettél Chris Hayes-el, korábbi MSNBC hosttal volt egy beszélgetés, és nekem nagyon megfogott az, ami az ő ilyen keretrendszere az ebben való gondolkozáshoz, hogy valami olyasmi átalakulásban vagyunk, mint az ipari forradalom idején, amikor a munka bérmunkává válik, és egyszer csak megszámolható és rendszerezhető dolog lesz. És hogy valami olyan vadnyugatot élünk a figyelemmel kapcsolatban, épp mint az ipari forradalom hajnalán a szénbányákban.
Az volt szerintem az egyik hasonlat, az nekem is megragadott, hogy egyedül egy embernek a figyelme az semmit nem ér, ahogyan egy munkás a gyárban,
igen,
nagyon, nagyon lecserélhető és mindegy, de ahogyan összeáll az egész egy kollektív energiává, meg erőforrásá, az meg brutális.
Nekem meg erről az jutott eszembe, pont erről a gondolatról, hogy az viszont egy különbség, hogy azért munkaerőből, hogyha nagyon sok áll rendelkezésedre, akkor az egyre több logisztikát jelent. Tehát, hogy valószínűleg exponenciálisan növekszik az, hogy megszervezni emberek munkáját, az aztán plusz erőforrás, és ugye plusz munkaórákat kell arra szánnod, hogy a munkaórákat értelmesen tud kihasználni, vagy hát a dolgozóid értelmesen tudják kihasználni. És a figyelemmel ez viszont nem így van, szerintem, vagy nem teljesen így van, hanem valahol sokkal inkább egy ilyen masszaszerű dolog, hogy attól még, hogy sokkal több figyelmed van, az lehet, hogy pont attól, hogy sok van, talán könnyebben is mozgatható, mert valahogy van egy ilyen tehetetlenség benne, és ez talán még ilyen vadabbá teszi azt, hogy ezzel mit tudsz kezdeni, meg ennek a felhasználását.
Ja, ez szerintem is nagyon izgalmas, hogy akkor ugyanazt az infrastruktúrát, hogyha már feliratkoztak az emberek, ha többen iratkoznak föl, gyakorlatilag könnyebb működtetni. Igen. Bár az is van, hogy azért van egy saját belső logikája is, amiben meg kényszerít az egyre több tartalomgyártásra ilyen szempontból. Szerintem az alsóbb szintjein, tehát nyilván itt nem az elnökjelöltek harcairól van szó, de alsóbb szinteken biztos, hogy van egy ilyen fajta azért saját belső kényszerítő logikája is.
Igen, hát minden hasonlat Sánti, szóval itt is megvannak a nehézségei.
Nem, ez nagyon izgi.
Igen, vissza akarok kötni, ahogy mondtad ezt, hogy a Magyar Péter is oda-vissza köt ezekkel, hogy ahogy gondolkodtam, hogy miről beszélünk most, rájöttem, hogy lehet, hogy tartozunk egy ilyen fél apológiával Jakab Péter felé. hiszen Jakab Péterhez az lett a hozzákötött állítás, szerintem széles közbeszédben a diskurzus, hogy Jakab Péter azt hitte, hogy a lájkok szavazatokra válthatók, mekkorát tévedett, hogy elbukott az előválasztáson. És hát tényleg elbukott, szóval tényleg nem tudta szavazatokra váltani, de hogy valószínűleg nem az volt a hibája, hogy azt gondolta, hogy lájkokból kell szavazatokat csinálni, hanem hogy nem építette fel azt a közvetítő közeget, ami eljuttatja a lájkolókat a szavazókig.
Mm.
És hogy pont ez az intézményépítés, amire te is utaltál, hogy Magyar Péter a Holdudvarába tartozó médiát épített, influencereket épít fel, nem tudom, hogy ezt a munkát spórolta fel, és nem az alapötlet volt rossz valószínűleg Jakab Pétertől, úgyhogy félig megkövetem.
Igen, a fürdővízzel a gyereket ne esete, abszolút. Hát amúgy, na erről majd mindenképp beszéljünk szerintem, hogy olyan csinálja Magyar Péter, de ez az adás egy meglepően Magyar Pétermentes adás lesz, hiszen ez is az egyik érdekes dolog januárban, erről írtál is a Vétónak a hírlevelében, hogy mennyire hiányzik Magyar Péter a nyilvánosságból, úgyhogy szerintem szálljunk erre még egy pár percet, aztán pedig térjünk rá a három kiemelt tartalmunkra.
Jó.
Magyar Péter hova tűnt 2025 elején? Nagyon erősen indította az évet. az újévi beszéddel, inzertálta magát ebbe a időbe, amit Súlyog Tamás szabadon hagyott, és tök érdekes volt szerintem ez a hírlevelet, hogy én is azt éreztem, hogy hol van, és ez nagyon erősen ezen a héten született meg bennem is az élmény, alapvetően a Mini Dubaj ügynek a kapcsán, amiben egy ellenzéki téma uralja a nyilvánosságot, szerintem ezt kimondhatjuk, és abban az ellenzéki témában Magyar Péter egy sokadik sorában egy random Facebook posztnak tesz egy állítást, de igazából nem igazán tud állást foglalni. A fővárosi frakcióvezetője nem látszik, ő maga nem látszik ebben az ügyben, miközben azt látjuk, hogy egy-két hete most már, egy hete kb. Ez uralja a politikai napirendet.
Hát különösen érdekes ugye ez annak a fényében, hogy amíg Indiában volt Orbán Viktor, az lett a szlogen, hogy hol van Orbán Viktor, amikor ez és ez történik, és ami amúgy elég praktikus, mert valóban nekem két hétig nem fogalmazódott meg bennem, ahol van Magyar Péter kérdés, és hogy nyilván azon, hogy nem tudjuk, tehát hogy azt nem tudjuk, hogy mit csinál a helyet, hogy habzan a nyilvánosságban. Tehát szerintem nem is ezt érdemes, vagy így ez nem egy ilyen minőség, megállapítás akar lenni a részünkre ebben a kérdésben. Az például tök érdekes, hogy igen, vajon ez mennyire születik meg a választókban, tehát hogy visszaüthet-e az a nagyon erős folyamatos jelenlét, ami egy pár hetes leállást is sokkal hangsúlyosabbá tesz, vagy az érzetét sokkal hangsúlyosabbá teszi, mint amilyen akkor lenne, hogyha nem ehhez szoktatná a választóit, hogy mindig van valami.
Én nem igazából azt is érzem, hogy kijelölte ezt a februári szakértő bemutató pillanatot, és ezzel azért nyert is időt igazából. Úgyhogy nyilván vannak okai, és valóban szerintem én azért is próbáltam kiemelni ezt a Mini Dubaj ügyet, mert ott viszont azt érzem, hogy pont lenne lehetőség a különböző más szereplőknek kinőni mellette, meg egyáltalán egy érdekes dolog, hogy vajon ez egy tudatos döntés, hogy olyasmihez, amit Karácsony Gergely visz mondjuk elsősorban, ahhoz nem szól hozzá akkor sem, hogyha ez egy ellenzéki ügy.
Igen.
Szóval ez egy érdekes dolog szerintem, hogy ez alapvetően egy tudatos döntéssel, vagy változik-e, és mindegy, hogyha egy újabb nagy dobása lesz, akkor nyilvánvalóan beszélünk majd arról is, de most három olyan témát hoztunk, amiben ő nem szerepel. Az első, vagy hát...
Reaktívan.
Igen. Közben az adás felvétele után az Ambrus észrevette, hogy Magyar Péter megszólalt a Mini Dubaj ügyben. Léci elmondott, hogy mit rakott ki, és hogy ez mennyiben változtatja meg, amit eddig elmondtunk.
Szerintem érdemben még nem változtatja meg, vagy hát abban mindenképp, hogy exponálódik az ügyben, de a lényegi része azt hiszem, hogy annyi, hogy ha a jogi lépések nem lesznek elegendőek, akkor a Tisza utcára fogja vinni a magyarokat, ami egy mondás, hiszen október 23-a óta egyébként nem szervezett utcai demonstrációt Magyar Péter. Nagyjából ennyi így elsőre átfutva, van benne egy kis Bindzsisztán, egy kis Gyurcsány, de talán az ilyen figyelemgazdasági szempontból annyira nem érvényteleníti, amiket mondtunk.
Vagy pont, hogy igazolja, és hogy ő is észrevette, hogy nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a témát.
Hát jól megmondta.
És akkor szerintem kezdjük is az első és a legnagyobb dologgal, nem lehet mással kezdeni, a Majkának a Csúran Cseppen című száma és a videóklip, az egész Bindzsisztán jelenség, amivel most már duzzad. Úgy érzem, hogy a Brett Summer után ez a következő nagy popkulturális pillanat.
A Bindzsisztán tavasz.
A Bindzsisztán tavasz. Amúgy. Ja, és hát igazából arról akartak kérdezni, hogy egyrészt mi volt így az első reakciód, amikor meghallgattad ezt a számot, másrészt meg, hogy mit mond el Magyarországról az, hogy ez az a rendszerkritikus tartalom, ami ekkorát megy.
Az első reakcióm egyébként az volt, hogy én nem ismertem fel Majkát az elmaszkírozott formában, és azon gondolkodtam, hogy ki játsza vajon Bindzsisztán miniszterelnökét, aki ugye Pietro a keresztneve, ami számomra egy nagyon érdekes ilyen áthallás volt, hogy akkor ez most mégis pont ugye ezt a nagyon erős Orbán Viktor analógiát akarja gyengíteni. Egyébként erről a múlt heti vétóban volt is szó, hogy ez az egésznek van egy ilyen nagyon furcsa kettősége ennek a számnak, meg Majka személyének, meg Majka viselkedésének, talán arról is beszélhetünk a szám kapcsán. Szerintem, ami ezzel kapcsolatban ilyen emlékezetes, vagy olyan árulkodó, az az, hogy mennyit számít, hogy van-e egy szó. Tehát, hogy a Bingisztán szóalkotás az egyszerűen annyira meg tud ragadni, és azért, mert nem egy refrén erős, ugye nincs benne egy olyan, még ezen a pénz-pénz-pénzes dolgon kívül, de hogy szerintem az, hogy egy ilyen nagyon egyszerűen használható referenciát be tud hozni, az jól mutatja, hogy ezek mikor működnek, és ráadásul ugye valószínűleg azért is nagyon hatásos ez a szóalkotás, mert valahogy szerintem a bingizéshez, a dolgok megbuherálásához csatlakoznak negatív asszociációk, tehát hogy nem az énem akarok lenni, aki ügyeskedik, aki
igen,
aki bingiskedik.
De nem is annyira szörnyű azért.
De nem is annyira szörnyű, tehát hogy nem egy tehát hogy mind tudjuk, kicsit olyan, mintha az ilyen...
Nem egy pokolfölde.
Nem, abszolút. Szóval olyan, mintha a gyengébbik oldalunkat, vagy a rosszabbik oldalunkat, amik mi vagyunk, de nem akarunk lenni, mutatná, vagy így mutatná fel, mint amire nemet akar mondani a szám.
Igen. Nekem amúgy alapvetően nagyon érdekes, mert pont egy vonatúton voltam, és egy barátnőmmel hallgattuk meg, és így én akkor még nem tudtam, hogy az ekkorát megy, csak így valaki átküldte. És így voltunk vele, hogy így, oké, hát így nem rossz majka szám, kicsit ilyen balkános vibe, nem tudom, oké. És utána hívták őt is, és akkor erről kezdett beszélni, nem tudom, az egyik rokona, hogy láttad-e ezt a majka számot? És így konkrétan így az volt, hogy így egy nap késésben voltam ez az egésszel kapcsolatban, és utána így zuhant rám, hogy úristen, mekkora pillanat van ezzel kapcsolatban. És azóta meg így konkrétan így kilépek az utcára, így Budapest belvárosában, és így tényleg így, most ez valamennyire előítelt, de hogy alapvetően azt érzem, hogy az én környezetemben ilyen alsóbb középosztálybeli emberek élnek, és ezt nyomatják az utcán, és valahol nekem ez volt az, ami meggyőzött, hogy oké, ebben így van, nem tudom,
kakaó.
Kraft, meg kakaó, igen, hogyha ez az, ami átüti, akkor valószínűleg ez így figyelemgazdaságilag nagyon ki van találva, hogy mi az a kicsit ilyen magyar népdalos, kicsit ilyen balkáni hangulatos, és hogy erre valamit a magyar néplélekből, szerintem van ilyen, ebből el tud kapni.
Van ez a társadalmi osztályokon átívelő elérése, meg egyébként generációk között is, tehát nekem is idősebb rokonaim is nagyon lelkesen hallgatják, és azt érzik, hogy valami nagyon fontosat elmond, hogy pénz, pénz, pénz. De tényleg, szóval eltalált valamit, és nyilván ugye ez...
Amúgy szerintem a csúrancseppen nyelvileg is, tehát, hogy ezek a hangulatfestő
szóval.
Amúgy szerintem az is egy erős, vagy ilyen, beragad az ember fejlőbe. Ja, hát ami nekem egy kritikám alapvetően ezzel kapcsolatban, az, hogy vannak olyan elemei, szerintem, amik kulturálisan retrográd tendenciákat erősítenek, most ilyen nagyon elértelmiségieskedve, de egyszerűen van benne tényleg szexizmus, rasszizmus alapvetően olyan könnyed keretbe téve, ahol azért elgondolkodok rajta, hogy ez most valóban kritika, mert nyilván tesz egy kritikai távolságot amiatt, hogy ez a korrupt, mafiózó, kicsit szláv beütésű vezető mondja. Másrésztről viszont van egy normalizáló hatása is pont emiatt, szerintem az a, hát igen, kicsit azért ilyenek is vagyunk, kicsit utáljuk a cigányokat, kicsit lenyomjuk a faszunkat a nők torkán, hogyha mi vagyunk a főnökeik, szóval ebben bennem volt, hogy ott az kicsit úgy ezt rándultam.
Ez van. Ennek a Bingisztán szónak is, amit az előbb itt fejtegettem, szerintem ez a másik oldala, ami meg igen, egy kicsit olyan inkább elveszi az ember kedvét, hogy ez mire mond nemet, vagy ez mit azonosít ilyen problémaként, ami valójában nagyon is az életünk része. De az még számomra nagyon érdekes, és nem tudta megfejteni, hogy ez a főszereplő, aki vezeti az országot, és egy ilyen romlott karakter, hogy hát nyilván az ellenzéki rajongója ennek a számnak, Orbán Viktorral azonosítják ezt az embert, és hogy egyébként valahogy ez a fantázia Orbán Viktorról, hogy ő romlott lenne ilyen privát szinten, tehát így emberileg, ez szerintem egyébként sokkal ritkábban képződik meg
nekem
az emberek fejében.
Amúgy. Tehát, hogy a Magyar Péteres föltűnik egy pillanatra, az
igen.
Nekem is az első hallgatáskor eszembe jutott, és amúgy az Orbán Viktor asszociációm nem volt. Az, hogy ez valami a magyar elitről, az igen, de nekem ez nekem tök érdekes volt, hogy itt kellett reflektálnom magamra, hogy oké, akkor itt nekem nagyon máshogy vagyok bekötve, mint általában ennek a számnak a hallgatói.
Igen. Jó, azért elég direkt referenciák vannak, tehát hogy annyit kellett mondanom, hogy...
A ruszkik haza, az valóban, igen. És amúgy ez is zavar, mert ez az egyik, az Orbán Viktor ellenzékiek által megkreált mítoszának, azt hiszem az egyik számomra legirritálóbb része, hogy ez a túlhangsúlyozása annak a újértelmetéses beszédnek.
Igen. Hát egy ilyen olcsó megoldás szerintem ebben a számban, hogy így csak így oda dobni a lehető legegyszerűbb referenciát.
Igen, az egy valóban nekem is feltűnt, de úgy az egésznek az aurája az nekem sem volt egy az, hogy most ez egy...
Igen.
De lehet, hogy pont ezért működik. Szóval, hogy én meg nem vagyok művész, meg rapper, meg nem tudom, kliprendező, szóval pont ilyen szempontból bennem végül is ennek a népszerűsége alázatot keltett azzal kapcsolatban, hogy ez a figyelemnek a figyelem utáni harc, meg az egész ilyen popkulturális rendszerkritikának a létrehozása, az közöm nincs hozzá, hogy hogyan lehet jól csinálni, és hogy így szerintem bennem, vagy ilyen politika elemzői szempontból az van, hogy oké, akkor erre most, ezt most meg kell értenem, hogy miért ez lett olyan népszerű.
Ja.
Igen. Még egy dolog szerintem, ami fontos abban szerintem, hogy mi az utóélete a számnak. Azt hiszem az, hogy Majka szerintem hibázott egyet.
Abszolút.
Ha ezt lehet mondani. Tehát, hogy akkor, amikor elkezd olyan szinten magától hullámzani ez, hogy TikTokokat készítenek belőle, hogy újra használják részeit, hogy bingisztán szelet készül honmezővásárhelyen, akkor egy bretebb hozzáállás kell ezekhez, és így a kebledre ölelni a magyar népet, hogy ennyire szeretitek ezt a számomat, igen, meg ezt az egészet, és szerintem itt tényleg igazából nincs más jó reakció az alkotó részéről, mint azt mondani, hogy hát lássuk, hát virágozzék ezer virág, nektek mit jelent bingisztán?
Igen. Igen, ugye most azóta ez a hódmezővásárhelyi szelet, ugye, mikor felvesszük ezt a számot, akkor legalább, vagy felvesszük ezt az adást, akkor ez legalábbis ott tart, hogy bocsánatot kért a túl erősöd, de az arcának a használatának a mellőzését megkérte, ami amúgy...
Azt nem oké.
Okay. Ami egy értető dolog, csak ez az egész ilyen hajcihő körülötte, ez azért elég sokat elvesz a lendületéből, meg erejéből, meg pont azt a figyelmet, ami a számra irányul, nem abba csatornázza bele, ami Majkának érdeke lenne, elsősorban, hogy vegyenek egyet a koncertjére.
Hát meg, hogy iterációi legyenek ennek a bingizésnek kulturálisan. Tehát, hogy attól ő csak egy nagyobb kulturális pillanat lesz, hogy erre mások rákapcsolódnak. Szóval ez meg a posztmodern figyelemgazdaságnak a logikája, hogy annál nagyobb publicitás, mint amikor organikusan más emberek gyártanak rólad szóló tartalmat, nincsen.
Most ezt nem tudom, hogy így van-e, csak a benyomás, amit kelt, szerintem az, hogy számára ijesztő az, hogyha ez egy ilyen, most nagyon idézőjelesen mozgalmi dal lesz, és akkor az meg szerintem egy kicsit, akkor az el is bizonytalanít embereket, akik belelátnak ebbe a dalba sok mindent, ami meg neki nem érdekel, mert nyilván az az érdeke, hogy mindenki minél több mindent belelásson és szeresse. Szóval kicsit igen, egy ilyen fura imbolygása volt ennek az egésznek.
Meg a Majka plebejus jellegét gyengíti. Tehát, hogy ez nagyon fontos egy ennyire elismert, sikeres szereplőnél, hogy vagy jelenleg, szerintem, mivel az elitellenesség az egyik legerősebb érzelem a politikában, meg a kultúrában is, hogy ha te egy befutott szereplő vagy, akkor folyamatosan az önmitológiádat próbáld valamilyen módon, legalábbis főleg ebben a rapper színában, valamilyen módon plebejusan tartani, akkor is, ha meg befutottál. Tehát, hogy ő is folyamatosan azért ezzel játszik, hogy visszajön ez az ózdi vonal, az maguk a zenéi, azok olyanok, hogy azt gondolom, igen, hogy a régi ózdi haverja is valószínűleg szívesen hallgatják, és akkor, amikor van egy ilyen szerepvállalás, egy magánál sokkal gyengébb szereplőnek a tényleg ilyen ügyvéddel csicskítása, azért nehéz más mondani, mint ami történt, akkor pont egy ilyen távolságot teremt meg, és jelzi, hogy oké, de én egy elit szereplő vagyok, aki eldöntheti, hogy mi történik másokkal. De korrigált.
Nem, abszolút egyetértek azzal, amit mondasz. Még csak, hogyha így a figyelem kapcsán beszélünk erről az egészről, amúgy abban meg engem így abban készített önreflexióra, hogy nem láttam jönni, szóval, hogy teljesen az, hogy nem csak Orbán Viktor és nem csak Magyar Péter tud pillanatot csinálni az interneten, hanem így még robbanhatnak dolgok ettől függetlenül. Ezt nyilván azért ismert ez a munkám, hogy elsősorban, hogy a politikusokat figyeljen, megpróbáljam megérteni, és ezért jobban rá vagyok fókuszálva, de hogy ez így, igen, ezzel kapcsolatban egy kicsit emlékeztetett arra, hogy még azért még mindig nem csak két szereplő van a magyar nyilvánosságban.
Igen. Hát meg ez valahol ilyen felszabadító is, hogy én örömteli, hogy meg lehet lepődni, meg történnek a semmiből dolgok. Igen. Azt szerintem mindig valójában egy pozitív elmény.
Igen.
Na, hát akkor mi erre jutottunk a Csúrancseppennel kapcsolatban. Mindenképpen írjátok meg kommentben, hogy nektek tetszett ez a szám, hallgatjátok-e, vagy van-e hasonló történetetek, mint nekünk, hogy meglepő szereplők az életetekben oda vannak érte. Jó, és akkor menjünk is tovább a második tartalom, ez egy tartalomcsokor, amivel készültem. Ez talán nem a lehengerlő popularitásával tűnnek ki ezek a tartalmak, hanem alapvetően valami más mondanak el szerintem a figyelemről, de majd mindjárt kifejtjük. Szóval azokról a korábbi ellenzéki politikusokat érintő tartalmakról akartunk beszélni egy kört, mint volt egyébként ugye a Partizánnak is ilyen adás, amiben ellenzéki egyéni körzetes győztesek voltak meghívva 22-ből. A 444-en volt egy Tompos Márton fél éve a Momentum elnöke interjú, illetve ebbe a tartalomcsokorba soroltam Tóth Péternek a Válasz Online-on megjelent kampánymenedzseri antré interjúját. Úgyhogy ez a tartalomcsokrom, és egyszerűen kíváncsi vagyok számodra, mit mondott el a magyar politika állásáról, meg egyébként a nyilvánosságunkról is ezeknek a tartalmaknak, egyrészt a benne levő állítások, meg az embereknek a reakciója.
Hú. Hát nagyon, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit fogsz erről mondani. Ez a partizános adás, én egy ilyen 2023 emlékadásnak értékeltem. Hogy így tényleg az érzés, ami 2023-ban volt az emberben, az így teljes mértékben visszajött.
Ami mi volt?
Hát a reménytelenség, a düh, az idegesség, igen, és annak egy ilyen mixe, azzal fűszerezve, hogy már magamat idegesítem, hogy mennyire lényeglátó kritikáim vannak a megszólalókkal kapcsolatban, és hogy kicsit lényegtelen is.
Igen.
Az egész kérdés. Valahogy az lett az ember érzése nekem, hogy ellenzéki politikusok Magyar Péterről, mint egy ilyen természeti jelenségről beszélnek. Gyakorlatilag, mintha az időjárásról lenne szó, ami így jön, és hát ez egy ilyen dolog, amire sajnos nem lehet befolyásunk, nincs is, nem magától
ez szinte
van.
Ez még a jobb választás. Na, hogy milyen.
Na, hát engem az a hangulata ezeknek az interjúknak, hogy hát ez most ilyen, ez most így van. Ugye Tompos Márton azzal zárta az interjút, hogy volt egy témája, de nem úgy alakult.
Ezek... Jó sztori volt.
Igen, de nem úgy alakult. Ez engem egy kicsit dühít, valahol teljesen értem a motivációját minden megszólalónak, csak az az el nem ismerése annak, hogy nem teljesen véletlen, hogy Magyar Péter most ezen a ponton van, és 2023-ban nem ezen a ponton volt az ellenzék. Sőt, ráadásul az az ilyen, valahol ilyen kisajátítás a Magyar Péter sikerének, mint amit Hatházi Ákos tesz, hogy Magyar Péter sikere az én sikerem is. Ezt nagyon érdekesnek tartom.
Hát szerintem az elképesztő arrogáns volt.
Igen.
A másik meg szerintem azért a nyilván az egészre hozzá kell tenni egy diszklémert, hogy én tanácsadó vagyok Elmar Andrásnál, és nyilván ilyen szempontból érintett ennek a tartalomnak az esetébe, de ez engem nem köt semmilyen szempontból, hogy azt azért ránézek egy ilyen műsorra, és lássam, hogy amikor valaki abból a pozícióból beszél, hogy hát itt nem kéne elinduljon a Tisza,
igen,
akkor egyrészt van egy politikai teljes ütemérzékvesztés, és azt hiszem, hogy a valóságnak tényleg egy olyan típusú nem érzékelése, ami rosszabb is, mint ez az időjárás típusú hozzáállás, mert ott azt mondod, hogy hát mint hogyha egy ilyen God komplex jön be, hogy hát engem...
Egy
ilyen Isten komplexusra van, szerintem vannak a politikusnak, aki megpróbálja megmondani, hogy itt kiindulhat-e, meg ki nem. És ráadásul még nem, csak nem is mondjuk a saját körzetére, hanem a többiekre is kiterjeszti ezt. Akkor ott azt érzem, hogy hát ez a típusú arrogancia, ez az ellenzéki arrogancia, ami miatt egyébként az Orbán rendszernek ugye ugyanazokat a lúpjait éltük Magyar Péter megjelenése előtt. Nekem is abszolút egyébként a korai vétós szerepléseimnek az idejét hozta vissza, amikor a Szilárddal meg a Bálinttal azon dühöngtünk, hogy miért nem politizál az ellenzék. És azt hiszem, hogy ilyen szemomból tényleg core dokumentum. És az a része meg szintén van szerintem ezeknek a tartalmaknak, hogy nem értik, hogy kik fogják nézni ezt a műsort. Mm. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy sok minden problémám van vele, de a figyelem szempontjából megint csak abszolút bekattan nekem az, hogy tehát ki a Partizán nézője? Ugye azok a YouTube-ot fogyasztó legelkötelezettebb, legaktívabb ellenzéki emberek, akik korábban valóban rájuk szavaztak, és azért valószínűleg valami alap, nem tudom, szimpátia mag még maradt, akkor is, hogyha ingerültek feléjük, mert az Orbán rendszer leváltását akkora nagyban ígérték, annyira biztosak voltak benne, hogy utána nyilván van egy csalódás, és szerintem ez még a másik érzés, ami a 22-23-as ellenzékről szól, hogy van ez a csalódás, és ez nyilván ennek meg kell fizetni az árát, de hogy így bízhatsz benne, hogy ezek a nézők azért nem fideszesek, és hogy valahogy, ha hozzájuk kell mondani valamit, és ezek az emberek most kiben hisznek, miben van reményük? Magyar Péterben. És akkor nyilván ahhoz valamilyen érthető módon kell tudni egyrésztről viszonyulni, másrészt meg ezekhez a nézőkhöz kellene szólni. Minden egyes ilyen, tehát egy YouTube szereplés a Partizánon az arról szól, hogy rám most figyelni fognak, és mit akarok elmondani magamról. És alapvetően ezt éreztem, hogy a leginkább a nézők felé van egy nem értés, vagy ennek a pillanatnak a nem értése. És ez az, ami szerintem ilyen szempontból szomorú, tehát, hogy akár az is, hogy miért ülök be egy ilyen műsorba, ha még azt sem tudom, hogy újraindulok.
Igen, bár nekem primer szinten ugye Orosz Annára utalsz, ki nem tudta megmondani, hogy indul-e, üdítő volt ebben az adásban, azután a ilyen nagyon... A helyzetet, mintha nem értő magabiztosság után ez a dilemmázós, meg kétségtelenül önreflexív ebb hozzáállás, amit Orosz Anna mondott, és azt éreztem rajta, hogy ő azért szeretne érteni dolgokat a maga helyzetével kapcsolatban. Ez azért üdítő volt számomra.
Abszolút. Az már ilyen számomban egy sokkal őszintébb szerep, csak nyilván nem egy politikusi szerep valójában, hanem egy elemzői, de sokkal üdítőbb volt ahhoz képest is, akkor át is térek a Tompos Márton interjúra, melynek címe arról szólt, hogy ők valami fajta fék próbálnak majd lenni Magyar Péteren is a Tiszán, és hát megint csak, hogyha valamire nem kíváncsi az ellenzéki közösség, akkor az, hogy megfékezd azt, akiben végre látják a lehetőséget, hogy legyőzze az Orbán rendszert, vagy Orbán Viktort.
Igen.
Tehát, hogy szerintem sok mindent lehet mondani, és sokféleképpen lehet viszonyulni Magyar Péterhez, és nem a kapituláció, azt gondolom, és a teljes hátravonulás az egyetlen, hiszen valóban itt vannak szavazók, akik más pártokat választanak, vannak politikusok, akik sokkal régebb óta fontos küzdelmeket vívnak, mint hogy Magyar Péter rájött volna, hogy Orbán Viktor rendszere korrupt. De azért mégiscsak ezek közül, az opciók közül, amik elérhetőek, azt választani, ami az ellenzéki szavazók legbelsőbb ingerenciájával totálisan ellentétes, ott valahogy azt érzem, hogy megint csak befelé figyelnek, és valahogy belül ez így logikusnak tűnt azok között, akik eldöntötték, hogy mit mondjon Tompos Márton ebben az interjúban, de hogy kifelé ez nem volt kipróbálva, de még minimálisan se, hogy a politikusi, nem tudom, skilleknek az egyik legfontosabb része az, hogyha belépsz egy szobába, tudod, hogy ott hogy kell megszólalni. És minden különböző szobákban különböző módon kell megszólalni. És a 444 olvasóinak, akik megint csak az ellenzéki olvasók, akik 4 éve még a Momentumra szavaztak egy jó részük, nekik valami totálisan ellentéteset mondani, mint ami a szükségletük, az megint rajtad volt a figyelem egy pillanatra, és teljesen rossz dolgokra használtad föl, ártottál magadnak. Tehát, hogy a figyelem egy ilyen szemben, vagy nagyon veszélyes dolog is.
Igen.
És
igen.
Tudni kell használni azt, hogy most tényleg meg kell-e szólalnom, és ha már megszólalok, mit mondok.
Igen, hát ugye ez a fék dologhoz, egyébként pont amikor ezt felveszük, ahhoz képest tegnap is volt egy adásunk a Partizánon, azon dolgoztam is, ahol most, ha jól értem, három jelentkező van a fék szerepére, a DK, a Kutyapárt és a Momentum, ami, hát hogyha már három fék van egy kormánypárton, az már akkor nagyon be van fékezve.
És hát egyik se valójában éri el azt a közelmutatásokba azt a számot, hogy ez egy valós állítás legyen. Igen. Tehát ez egy vágy, nem egy valóság.
Ugye ez, hogy kihez akarsz szólni, meg hogy használod a rád irányuló figyelmet, ebben a szóhasználat is mindig nagyon fontos, és ez szerintem egy nagyon izgi dolog, hogy az, hogyha természetesnek tűnik valakinek a szóhasználata, az mikor működik jól, és mikor nem. Tehát az, hogy Tompos Márton azt mondja, hogy ezért vagyunk most friendzone-ban, nem utálnak minket, de másra vágynak. Ez például azt érzem, hogy valószínűleg a friendzone kifejezést Tompos Márton is használja, és a 444 olvasó is használják, mégis mesterkertnek tűnik. Ez, én nem tudom a választ, hogy mikor
és
tűnik.
És amúgy egy tök szexista fogalom, a friendzone. Mert azt sugallja, hogy férfiként jogosult vagy, alappozíció az az, hogy a szexuális érdeklődésére számot tartsa a nőknek, és hogyha ők csak jóban akarnak lenni veled, de nem akarnak lefeküdni veled, az egy külön sérülés, egy friendzone, nem pedig egy teljesen normális dolog.
Igen. Hát kicsit, sajnos emiatt nagyon jó az analógia igazából akkor a Momentum helyzetével a friendzone-nak. Ezzel a jogosultságtudattal kapcsolatban. De hogy ez a pozíció, amiben szerintem bizarr módon nagyon jó, vagy ilyen összehasonlítható Hatházi Ákos és Tóth Péter megszólalása, ami valószínűleg szerintem önmagában egy probléma, hogy ez elképzelhető, hogy összehasonlítsuk egy kampányszakember, meg egy képviselő, egy megválasztott felhatalmazással bíró képviselő szerepét, de hogy mégis valami nagyon hasonló ilyen tanácsadói pozícióból beszélnek mindketten. Ez Tóth Péterre nézve kedvezőbb képet fest, mint Hatházi Ákosra, azt hiszem. Ugye Hatházi Ákos nagyon sokat beszélt erről is, hogy nem kéne, hogy ott kezdődik a dolog, hogy nem kell hazamenni, amikor élőláncot akarunk csinálni, nem tudom mi körül, amit én ott mondtam, de nem hallgattak meg, és ez ilyen nagyon rossz érzés, hogy ezzel kapcsolatban azt kezdett lenni az érzésem, hogy ez igazából nem politikusi képességek hiánya, hanem ilyen emberismereti képességek. Tehát, hogy mondod el ezt a történetet embereknek, hogy akik ezt hallgatják, és lehet, hogy ott voltak, akkor azokat most ilyen lúzereknek fested le, vagy akkor őket, akik nem értik a helyes taktikát, és hát valójában azért, mert Gulyás Mártonhoz beszél ebben a székben ülve, ami mindig egy ilyen videós interjúnak nagyon erős félreértése, hogyha nem arra gondolsz, hogy te most választókkal beszélsz, és valaki csak ott ül, de neked az mindegy.
Így van, abszolút. Tehát, hogy ez nem egyik numero uno tanács, amit szerintem bárki megtesz annak, aki politikai helyzetben interjúba megy, nem a kérdés a lényeg, hanem hogy te mit akarsz elmondani. És tehát, hogy ha Gulyás Márton elég ügyes, akkor újra rákérdez arra, amit kérdez, és persze vigyázni kell, hogy nagyon egyértelmű kérdésekre nem mondjunk hülyeségeket, meg ne tűnjön az arrogánsnak, hogy nem tiszteled a kérdezőt annyira, hogy kapjon egy választ, de az a lényeg, hogy mit akarsz elmondani.
Igen, például ebben a válaszolás interjúban ez például remekül megfigyelhető. Igen. Szerintem az ember visszaolvasa, minden válasz úgy néz ki, hogy egy mondat, aztán egy dolog, és aztán egy záró mondat. Én azt gondolom, hogy ez még Magyar Péternek is ezt a skillt tanulnia kell egyébként, hogy hogyan válaszolj úgy kérdésekre, hogy egy mondatban elmondasz valamit, és aztán a contentet betolod, amit te Abszolút. Akarsz, és összefoglalod.
Abszolút. És akkor még egy dolog, szerintem, amiben ez az interjú egy jó kontraszt a többi tartalomhoz, amit említettünk már, mint a válasz online-os, az alapvetően az, hogy milyen politika kép van benne, és az nem az, hogy a Tisza kampánymenedzsere azt mondja, hogy már pedig mi vagyunk itt a legerősebbek, és mostantól hogy képzeli bárki, hogy elindul egy választáson velünk szemben, vagy hogy egyáltalán, hogy mellettünk, vagy nem tudom, ezzel gyengítve a rendszerváltásnak az erejét, hanem azt mondja, hogy oké, hogyha elindulsz, de akkor mutasd meg, hogy mi az, amiben erősebb vagy, jobb vagy, és jobban bírod az embereknek a támogatását, amiről mégiscsak a demokratikus politikai harc végső soron szól. És szerintem ilyen szempontból egy sokkal alázatosabb hozzáállás is a magyar politikának a helyzetéhez sokkal egy nyitottabb képet képvisel. Azt mondja, hogy hát igen, azt mondtátok, hogy itt nem lehet semmit se tenni, hát föltettétek a kezeteket, ugye Hatházi Ákosnak ez is az egyik mondása, hogy itt ebben a rendszerben nem lehet választást nyerni, igen. Miközben ő maga is megnyerte ebben a rendszerben a zuglói egyéni körzetét. Hát akkor srácok, hogyha most meg úgy tűnik, hogy Major Péternek sikerül a rendszerváltás, akkor valójában ebben az is benne van, hogy ti is felnöveszthettek egy sikeres politikai projektet. Nézzük meg, nem tudom, baráti versengés, és akkor váltsunk közösen Orbán rendszert. Ez is benne van. Nyilván az is benne van, hogyha úgy maradtok a pályán, hogy valódi erőt nem tudtok képviselni, akkor valójában gyengítitek nyilván a rendszerváltásnak az esélyét, és ezzel a felelősséggel szerintem szembe kell nézni. Például a kutyapárt is volt, hogy akadálya volt egyéni győzelmeknek, vagy az LMP, stb. Stb. És igazából például a kutyapártnak ez egy kifizetődő stratégia volt, ez a különutasság eddig is, és valakinek viszont a büntetés járt érte, mint az LMP-nek. Szóval azért alapvetően szerintem ez is egy érdekes dolog, és egy kontraszt ebben a különböző tartalmak között, meg a különböző politika felfogások között, és ez nem feltétlenül a szerepből fakad, hanem tényleg arról, hogy hogyan nézünk rá egy politikai meccsre.
Igen. Még a kutyapárt az annyit, hogy ebben az emlegetett hétfői adásban, ahol Kovács Gergely a kutyapárt elnöke volt a vendég, volt számomra egy nagyon érdekes pillanat, ha már itt az önreflexióról szó volt, hogy arról beszélt, hogy mennyire más egy képviselőként azt gondolja mindig az ember, hogy átlátja egy önkormányzat működését, és nagyon érti a dolgokat, és tudja, hogy mit kéne csinálni, és amikor ő irányítja a hivatalt és az adminisztrációt, akkor sokkal több összefüggés összeáll. Ezzel magyarázta, hogy a fővárosi közgyűlésben miért nem olyan aktív, hogy ezt a kerületi szinten most mennyivel jobban látja. Ez számomra egy nagyon érdekes tanulság volt, hogy aha.
A dolgok bonyolultak.
Igen.
És akkor térjünk rá a harmadik témánkra, tartalmunkra, és ez a számomra teljesen érthetetlen és váratlan COVID-nosztalgia, vagy én nem is tudom, hogy minek nevezzem. Ugye vasárnap este, január 26-án jelent meg a YouTube-on Orbán Viktor, hát nem is tudom, riportja, dokumentumfilmszerűsége, imás filmje a COVID-válság elleni harcról, és bocsánat, hogy nevetgélünk, mert nyilván a COVID-válság nem, egyetlen nem ad okot humorizálásra, de az, hogy mennyire érzéketlen Orbán Viktor részéről, hogy a magyar társadalom elmúlt 5 évének legnagyobb válsághelyzetét, nagyon sok egyébként fiatal embernek a legnagyobb traumáját, meg egyébként idősnek is, azt érzi, hogy egy feel-good filmbe lehet sűríteni az ezzel kapcsolatos szerepvállalását. Tényleg, tehát hogy ez távolabb sem lehetne szerintem a valóságtól, meg élményeitől a magyar társadalomnak. Arról nem is beszélve, hogy van egy ilyen tágabb, szerintem megint csak ütemtévesztés, hogy a COVID-ról senki nem akar beszélni. Ami sok mindent elmondhat a társadalmunkról, meg erről a járványról, meg mit tudom én, és ezt lehet adott esetben kritizálni is, hogy van ugye ez az úgynevezett COVID.
Amnézia.
Amnézia, igen. Hogy nem jut eszünkbe, hogy basszus egyébként be voltunk zárva x hónapon keresztül, vagy hogy mik történtek velünk akkor, vagy személyesen mennyire megváltoztatta az életünket, vagy milyen traumákat éltünk át. De megint csak a figyelemgazdaságban, ha nem érzed, hogy mi az, amiről nem akarnak beszélni az emberek, vagy ami alapvetően viszolgást vált ki bennük, akkor egy ilyen próbálkozás, nyilván tettek bele energiát, Facebook hirdetést, kommunikációt, hogy akkor most erre figyeljen most vasárnap este, aki követi a magyar politikát, hát a semmibe hullott.
Egészen bizarr volt számomra ez az esemény, ez a tartalom, ez a content. Tehát igen, tehát szerintem minden ilyen politikai üzenet megfogalmazásánál van egy ilyen kettőség, amit figyelembe kell venni, hogy egyrészt te valamit mondani fogsz, másrészt pedig
azzal kapcsolatban ilyen asszociációi lesznek a befogadóknak, és ezt nagyon sokszor nagyon nehéz hogyan csinálni, de lehet nagyon profin is. Tehát, hogy igazából nem is azt akarod feltétlenül átadni, amit te mondasz, hanem azt akarod, hogy arról azok a képzetek felmerüljenek a választókban, amik tudod, hogy be fognak aktiválni. A szóhasználat ezért nagyon fontos mindig, hogy milyen asszociációs mezőt nyitsz meg. És pontosan ez van, amit mondasz, hogy szerintem ez egy lehetetlen próbálkozás volt, hiszen az asszociációja a Covid-hoz szerintem szinte mindenkinek a szorongás, a nyomasztó érzések, a veszteség, hogy ez egy ilyen alap dolog, hogy te hiába fogsz a védekezés sikeréről beszélni, ami még egy hazugság is, de amit beindít a nézőben, azok ezek a rossz érzések lesznek, amik feljönnek, és szerintem vannak emberek, akik pozitív érzéseket kapcsolnak ehhez. Volt a Telexen is egy cikk a számomra egyébként nagyon érdekes Covid-nosztalgia jelenségéről, ahol emberek azt érezték, vagy olyan emberekről volt szó, vagy olyanok szólaltak meg, akik a valamifajta biztonságérzet visszaszerzését kapcsolták a lockdown éveihez. Ez számomra nagyon, nagyon furcsa. De szerintem egyébként ezeknek az embereknek a nagy része, ami nem egy túl széles csoport, de ilyen kertvárosi felső-középosztálybeli családok, akik még nem látom, hogy most őket kéne nagyon megszólítani, vagy hogy abban érdemes ennyi effortot tenni, hogy őket megszólítsa Orbán Viktor. Őszintén szólva bennem, amikor néztem, én annyira nem értettem, hogy elkezdtem ilyen így konteózni, hogy vajon nem az van-e, hogy pontosan tudják, hogy Magyar Péter így fog reagálni Kulja Andrással, és arról fog beszélni, hogy mennyien meghaltak, és hogy itt igazából arról van szó, hogy a lezárás kritikus választókat akarják leválasztani Magyar Péterről, tehát hogy őt betolni a karanténokat éltető sarokba mindenképp.
Hát de ők már úgyis Mi Hazánk szavazók, nem?
Hát igen, hogy azt megtart egyben, hogy nem a Mi Hazánk tábor egyben tartásáról szól ez az egész, de aztán igen, arra jutottam, hogy ebben én se hiszek, csak valami értelmet próbáltam keresni ebben a filmben.
Igen, de szerintem is ez nagyon jó, amit kiemeltél, hogy itt persze felháborító a hazugság része, hogy valójában mennyire rosszul teljesített a magyar állam az összehasonlításokban, de hogy nem is elmiatt nem működik alapvetően. Tehát nem az inkonzisztencia, nem a hazugság az az, ami miatt ledob, mint néző, hanem ez az egész téma és az ilyen típusú megközelítése, tehát ez a siker propaganda, hogy nem ismered el valójában, és nincs elismerve. Film eszközökkel, egyszerűen nincs megteremtve az a része, hogy együtt érzünk a tragédiát átélt emberekkel. Hanem tényleg csak a hősiesség van kiemelve benne. Nyilván ahhoz kell valami fajta válság érzetet teremteni, hogy igazán erős legyen a hősnek a kontrasztja, és ebbe valamennyi energiát tesz a film, de abban a részében, ahol szerintem el lehetne kapni adott esetben, hogyha már ehhez nyúlunk a magyarokat, hogy azért ez nagyon nehéz, ez nagyon fenyegető, ez főleg egyébként az idős Fidesz szavazók számára, akik magukra maradtak, és tényleg az elzártságnak egy teljesen más élményét élték át, mint a nagyvárosi vagy kertvárosi emberek, akiknek elérhető a kiszállítás, a home office, nem tudom micsoda, akkor így egyszerűen kihagyod még azt is, ami, hogyha már ehhez nyúlsz, működne.
Igen. Hát, és az is nagyon bizarr számomra, hogy sok szempontból ilyen nagyon tudatosan megkomponáltnak tűnt. Tehát, hogy például az, hogy a határon túli magyarokkal való foglalkozást beemelték, az, hogy direkt rájátszottak a nyúnyók a mémre, hogy kicsit így ónolják ezt a dolgot. Tehát olyan volt, hogyha így részleteiben, így ki lenne találva, csak valahogy az egészet nem gondolták végig, hogy ez mi tulajdonképpen.
Igen. Megint az, hogy melyik az a szoba, amiben vagyunk, és igen, ott hogyan kell megszólalni, igen, és hogyha a miniszterelnök a teljes magyar népességhez kiküld egy ilyet, most nem ez történt, nem direkt be a postaládánkba randolt, de mindent megtettek azért, hogy eljusson hozzánk, akkor abban a szobában nem olyan a hangulat, igen, hogy szívesen nézzük ezt a dolgot.
Igen. És hát én azt gondolom, hogy ez ebbe a jó hír paradigmába próbál illeszkedni, ugye most elindultam, most ez nem konzultáció, hanem csak szimplán plakátok a igen, jó hír szlogennel, aminek már volt egy korábbi nagyon érdekes videós megnyilvánulása is, a kamat kifizetésekkel az állampapírok igen, után. És hogy,
ami nem egy hír.
Ami ugye nem egy hír, és ott is egyébként a mellélövést érzem, hiszen hiszen kétféle ember tudja ezt megnézni, akinek kifizetik a kamatokat, meg akinek nem. Akinek kifizetik, az azt gondolja, hogy hát még szép, hogy kifizetik, akinek pedig nem fizetik ki, attól nem lesz boldog, hogy mások pénzt kapnak.
Hát igen, meg szóval... ezt szerintem, hogy ebben nagyon jó szokott lenni a Fidesz, hogy az ilyen alap józan paraszti ésszel befogható keretekben beszél, hát és az alap józan paraszti ész az az, hogyha én berakom a pénzemet, akkor utána hadd kapjam már vissza.
Igen. És valahol, ennek érzem egy ilyen még ilyen túlcsavarásának, hogy hát, hogyha nincs annyi jó hír, hogyha a kamatkifizetés is jó hír, akkor menjünk vissza a múltba jó hírekért. De hát az is rossz hír. Hát ez van, hogy ez az egész annyira furcsa.
Igen. Amúgy még csak az eszembe a Conteódra, hogy itt meg a Fidesz annyira erősen oltás pozitívvá teszi magát, ami meg szerintem pont, hogy tőlük morzsolhat le.
Ja.
Azért nyilván valószínűleg a nagy oltást tagadó emberek szintén a mi hazánknál vannak, ahogyan a lockdown tagadó emberek is. De a Fidesz azért néppárt olyan szempontból, hogy igenis vannak szélső jobboldali szavazói, azok a szélső jobboldali emberek, akik a kormányzó erőhöz húznak mégiscsak. Tehát, hogy ez egy erős dolog, hogy a győztessel akarsz menni, és azért itt meg egy olyan típusú ilyen a jobboldalnak az egyik kulturális törésvonala az alt-rightnak az pont.
Igen.
Ugye az oltásokkal való szkepticizmus, és itt olyan szintű, amire megint csak ez egy nem kikényszerített dolog volt. Senki nem kérdezte 2025. január közepén arról Szijjártó Pétert, Orbán Viktort, vagy Pintér Sándort, hogy jó volt-e beoltatni magad.
Igen. El kéne küldeni néhány floridai republikánus politikusnak ezt igen. a filmet, hogy mit gondolnak.
Na, erre gondoltam, igen. Hogy...
De igen, meg még amit kiemelnék, hogy szerintem arra is egy nagyon jó példa, hogy ugye megérkezett a válaszreakció Magyar Pétertől, ugye egy picit igen. előbb is kezdte, párhuzamosan sokkal többen nézték, és hogy azt nem lehet eltagadni ettől a kormányzati filmtől, hogy energia volt beletéve, mármint hogy ilyen technikai szempontból igen. zene, fények, képek, beállítások.
De nem a jók, nem a megfelelők.
De nem a megfelelők, és hogy a Magyar Péterében is volt, kiküldték a levelet, érkeztek rá válaszlevelek, és beültek egy kamera elé, és beszéltek, és a politikában egyébként is meglévő azon mozzanatot, hogy a pillanat elkapása az sokkal fontosabb tud lenni, mint az, hogy egy mennyire profi dolgot raksz le az asztalra, azt szerintem ezeken az ilyen internetes platformokon még jobban kijön, mint hogy ebben a példában is, hogy itt az a kérdés, hogy ki érti a pillanatot, és nem az, hogy milyen az aláfestő zene feltétlenül.
Abszolút, és abban is szerintem egy izgalmas példa, hogy hogyan kezd el Magyar Péter mellett megjelenni más figurát, az ilyen szempontból nekem szintén érdekes volt, meg azt gondolom, hogy egy most tényleg pusztán ilyen politikai projektépítés szempontjából voltak egy jó döntés.
Igen.
Nagyon köszi, Ambrus, hogy részt vettél az Itt kell lenned, hogy elhidd típusú belépési küszöb adásnak a létrehozásában. Szerintem ez nagyon érdekes volt, ez a 3 januári tartalom, és remélem, hogy tudunk majd beszélgetni máskor is ezekről. Mindenképpen olvassátok Ambrusnak a hírleveleit, iratkozzatok föl a Partizán hírleveleire a Vétó műsor kapcsán, nézzetek a Vétót. És hogyha pedig tetszett ez a belépési küszöb adás, akkor a leírásban található elérhetőségeken keresztül támogassátok a Partizán munkáját. Megköszönöm, hogyha bekövetitek a belépési küszöböt Instagramon, Facebookon, illetve Schulz Nóra néven most már TikTokon is találhattok tőlem extra tartalmakat. Hogyha volt olyasmi, ami nektek izgalmas volt az elmúlt időszakban, vagy szeretnétek, hogy a következő ilyen adásban beszélgessünk róla, akkor mindenképpen küldjétek el, nyitva vannak ezeken a social media felületeken a postaládaim, vagy a belépési küszöb kukac@gmail.com címen is elérhettek. Sziasztok!
Sziasztok!